Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 161. dicséretünk első versének éneklésével kezdjük. A 161. dicséretünk első verse így kezdődik: Siess keresztjén, lelki jót hallani. És az első zsoltárunk éneklésével folytassuk Isten tiszteletünket, az első zsoltár mind a négy versét énekeljük, aki nem jár hitlenek tanácsán.
Az ég
gyertek testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, itt vallásunk tanítására figyeljünk a Heidelbergi KT második úrnapjának kérdéseit és feleleteit Baksai Szabó Kristóf presbiter testvérünk olvassa, amelyek az ember nyomorúságáról szólnak.
Második úrnapja. Honnan ismered meg a te nyomorúságodat? Isten törvényéből. Mit kíván tőlünk Isten törvénye? Megtanít erre Krisztus röviden Máté evangéliuma 22. részében eképpen. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből és minden erődből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Megtarthatod-e mindezt tökéletesen? Nem, mert természet szerint hajlandó vagyok Isten és fele barátom gyűlölésére.
Isten igéjét olvasom Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből. Pál apostolnak a Timóteushoz írt második leveléből, a harmadik fejezet 10. versétől a 4. fejezet 5. verséig terjedő szakaszból, ahol ezeket találjuk megírva. Te azonban követőjévé lettél az én tanításomnak, életmódomnak, szándékomnak, hitemnek, türelmemnek, szeretetemnek, álhatatosságomnak, üldöztetéseimnek, szenvedéseimnek, amelyeket Antiókiában, Ikóniumban és Lisztrában értek. Milyen üldöztetéseket viseltem el, és mindegyikből megszabadított az Úr. De mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják. A gonosz emberek és ámítók pedig még tovább mennek a rosszban, tévelyegve és másokat is megtévesztve. De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad, mivel gyermekségedtől ismerted a szent írásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljövetelére és országára kérlek, hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, fedj, incs, biztos, teljes türelemmel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenved el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat. Isten áldó kegyelme legyen és maradjon rajtunk, hogy megérthessük hozzánk szóló üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el, imádkozzunk. Sokkal könnyebb a gonoszok útján járni, a csúfolók székébe ülni, mint a te törvényedbe gyönyörködni, s hordozni azoknak bántását, megvetését, akik téged nem szeretnek, mennyei édesatyánk. De köszönjük, hogy mégis az a bölcs és boldog ember, aki inkább téged választ, mint az ideig, óráig való látszólagos nyugalmat és békességet. Boldog ember az, aki megáll a benned vetett hitben, az ige igazságaiban, ragaszkodván ahhoz, saját életére nézve, hirdetvén azt másoknak, hordozva ennek gyalázatát. Kérünk, könyörülj meg rajtunk, hogy higgyünk te neked, hogy drága kincsünké váljon a te személyed, hogy átélhessük azt, hogy te valóban minden időben boldogítod, és teljessé teszed azoknak életét, akik téged szeretnek, és akik hozzád ragaszkodnak. Így állunk most is a te szent színed előtt, mennyei édesatyánk, és arra kérünk, hassál a mi szívünkre, aki teremtő vagy, akinél ott van az az ige, amely képes megváltoztatni bennünket. Teremts bennünk tiszta szívet, hűséges, alázatos szívet, neked engedelmeskedni kész szívet, hogy megjobbuljon a mi életünk, hogy békességre lejjünk te nálad és te benned. Használd erre most is az ige hirdetést, a te igédnek tolmácsolását szent lelked által. Amen. Kedves testvéreim, a 171. dicséretünket keressük ki, és énekeljük a 171. dicséretünk egyetlen versét, megáll az Istennek igéje. Testvérem, testvérek, Isten igéjét Pál apostolnak a Timóteushoz írt második leveléből, levél harmadik fejezetének 16. verséből olvasom, ahol ezeket találjuk megírva. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, az elmúlt heti ige hirdetésünkben Krisztust láttatta velünk a kijelentés. Ő állt előttünk, mint a hűség példaképe, akit megdicsőített az Atya. És azt mondtuk, hitünk erre a mi dicsőséges Jézus Krisztusunkra kell támaszkodjon, rajta és benne kell nyugodjon. Szóltunk arról is, hogy amikor egy keresztény ember élete krízisbe kerül, az a legtöbbször tulajdonképpen a hitnek a krízise. Az életkrízis, hitkrízis. Az Istennel, a Jézus Krisztussal való kapcsolatnak a bomlása, gyengülése szokott oda vezetni, hogy mi kritikus állapotba kerülünk. A hitnek eme kríziséből pedig Isten az ő igéje által emeli ki az övéit, és ezt az igét Isten az ő szent lelke által teszi eszközzé. Ezért is fontos és nélkülözhetetlen eleme a keresztény életnek az Isten igéjével való foglalatoskodás. Azt gondolom azonban, hogy nagyon fontos lenne, hogy mindannyian tisztában legyünk azzal, hogy mi az ige. Hogy mi az ige. Ha azt mondjuk, ezzel foglalatoskodnunk kell, ha azt mondjuk, ezt használja Isten az ő szent lelke által arra, hogy bennünket fölemeljen, hogy erősítsen, akkor nagyon fontos, hogy átlássuk, hogy mi is tulajdonképpen az ige. Mert erről sokan sokfélét gondolunk, talán most ebben a percben is, miközben hangzik ez a kérdés. Az igéről azt kell elmondjam, és talán a keresztény egyháznak a legalapvetőbb tanítása ez, hogy az ige bármilyen formájában a mindenható Isten önkijelentése. A mindenható Isten önkijelentése. Persze itt találkozunk egy újabb fogalommal, azzal, hogy kijelentés, vagy ahogy én az imént mondtam, önkijelentés. Mit jelent ez? Azt jelenti a szó eredetében, hogy valamit leleplezni. Na nem úgy, hogy valamit eltakarunk, hanem úgy, hogy valamiről lerántjuk a leplet. Másik szóval mondhatnánk, hogy valamit felfedni, ami addig nem látható előttünk. Megmutatni valamit, aminek talán a külalakját, a formáját sejtjük, de nem tudjuk, mi is az tulajdonképpen. Az ige Isten önkijelentése. Erre az embernek szüksége van, mert az ember alapvetően nem tudja, hogy kicsoda Isten. Van mindenkiben valami fajta elképzelés arról, hogy hát Istennek kell lennie. A legtöbb ember ma a világban azt mondja, hogy igen, Isten van, de hogy ki mit gondol Istenről, abban már megint nagyon sokfélék vagyunk. Másfélék alapvetően a vallások, az egyisten hívő vallások, és még a vallásokon belül is nagyon sokféle nézet van jelen. Így a keresztény vallásban is. Mintha az Isten takarná valami előlünk, van egy sejtésünk róla, de nem tudjuk igazán, hogy ki ő. Miért nem tudjuk, hogy kicsoda Isten? Erről a Biblia beszél nekünk, és nagyon egyszerűen és tömören azt mondja, a bűn miatt nem tudjuk, hogy kicsoda Isten. A bűn lehetetlenné teszi, hogy mi közvetlenül rálássunk Istenre. A bűn olyan, mint egy fal, vagy mint egy lepel, ami ott van Isten és közöttünk, és emiatt tudjuk, hogy van Isten, vagy sejtjük, hogy van Isten, de az embernek valójában fogalma sincs arról, hogy kicsoda az Isten. Ezért van az, hogy bizonyos népek Istent megmagyarázhatatlan természeti jelenségekhez kötik. Amik zajlanak a szemük előtt, azt mondják, na ez az Isten, ez az Isten, vagy ilyen az Isten. Az ige Isten önkijelentése. Magyarán Isten félre húz egy leplet, félretol egy falat, ami köztünk és közte emelkedik, és amitől mi nem látjuk azt, hogy kicsoda ő, és megjelenik előttünk. Megmutatja magát nekünk. Az ige sokféleképpen jelenik meg, azaz maga Isten sokféleképpen jelenik meg az ember előtt, megjelenik például az ő kezének a munkájában. Nagyon érdekes, ma már ez nem jellemző, de a régi világban, amikor a mesterségek még egy kicsit jobban elkülönültek egymástól, és nem volt minden automatizálva, akkor sokan egy-egy mesterműről tudták, hogy azt ki készítette. Mert a munkája kinek-kinek beszélt az ő személyéről, az ő lényéről. Így Istennek is van egy munkája, a teremtés, amit mi látunk, amivel szembesülünk nap, mint nap. A környezetünk, amiben élünk, a természet, a világ, a csillagok, az univerzum, mind-mind Isten munkája, amelyekben Isten fölfedezhető. Ha valaki ránéz erre a világra, akkor nagyon bolondnak és együgyűnek kell ahhoz lennie, hogy azt mondja, nincs e mögött senki. Márpedig azt gondolom, hogy a legtöbben a jelenlévők közül is úgy szocializálódtunk, hogy az iskolában azt tanultuk, hogy a teremtett világ mögött nincsen senki. És most ezt hadd húzom alá, hogy senki. Mert azt tanították, hogy a teremtett világ mögött valami van. Ez a valami a véletlen. A véletlen. Valamiféle véletlen egybeesések hozták létre a szervetlenből a szerveset. És aztán onnantól kezdve, mintha minden rendben lenne, egyszer csak hirtelen fölépült a világ. A teremtés arról beszél, hogy ez valakinek a tudatos munkája, alkotása, és aki közel kerül a természethez, aki vizsgálódik egy kicsit, annak rá kell jönni arra, hogy emögött kell, hogy valaki legyen. Kell, hogy valaki legyen, aki a programokat, amiket elrejtett a genetikában, összehangolta. Aki harmonikussá tette ezt az egészet, amiben élünk. Ez nem lehet magától, és nem lehet véletlenszerűen. De Isten megmutatta magát a régi időkben bizonyos embereknek. Álmokat adott, látomásokat adott. Olvasunk arról, hogy megjelent Isten különböző formában és alakban bizonyos emberek előtt. Aztán megjelent Isten az ige által. Jöttek emberek, akik azt mondták, az Isten üzenetét mondjuk nektek. Ezekben a napokban Ézsaiás próféta könyvét olvassuk az Ószövetségből, a Biblia olvasó kalauzunk szerint, aki Istennek egy prófétája volt. És proféciákat mondott. Ézsaiás nem egy történész volt, aki leírta, hogy hát szerinte hogy kellene itt alakulni a történelemnek, hanem Isten küldötteként, Isten nevében hirdette mindazt, amit Isten ő előtte felfedett. És aztán Isten adott egy tökéletes kijelentést önmagáról, akit egyenesen úgy nevez az ige, hogy ő a testélet ige, ez pedig Jézus Krisztus. A zsidókhoz írt levél azt mondja róla rögtön az első fejezet első versében, hogy régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten, leplezte le magát, jelentette ki magát Isten az emberek előtt, de az utolsó időkben az ő fia Jézus Krisztus által jelent meg előttünk. És ezzel azt is mondja ez a levél, hogy Istennek ez a legtökéletesebb önkijelentése, megnyilvánulása a bűnös ember felé. Istennek emez általános önkijelentései, önkinyilatkoztatásai mellett van egy speciális kijelentése Istennek, ez pedig maga a Biblia. A Biblia. Ez is Isten igéje, Isten önkijelentése. Azt olvassuk, hogy Pál apostol azt írja Timóteusnak, fiatal szolgatársának, hogy a teljes írás, amit mi használunk, amire a mi tanításunkat, missziónkat, igehirdetésünket alapozzuk, amit hirdetünk, az Istentől ihletett. Istentől ihletett. Istentől ihletett egy újabb fogalom, amivel kicsit foglalkozunk. Mit is jelent ez? Azt jelenti, hogy kilehelt. Az ihletés szó szerint fordítva ezt jelenti, hogy kilehelt. Azaz, azok, amikről mi bizonyságot teszünk, az írások, nyilván ebben elsősorban az ószövetségi írások vannak Pál apostol idején benne, és talán az a néhány evangéliumi irat, ami erre az időre elkészült, vagy elkezdett közkézen forogni, azt mondja, ez Istentől van ihletve. Azaz Isten lényéből származik, mint a Isten lehelte volna ki. Emberi szerzők által jutott el hozzánk, ezt nem tagadják az íratok, hiszen oda van írva. Ézsaiás könyve, Esdrás könyve, Mózes könyve, Jónás könyve, lehetne sorolni. Nem akarja elrejteni a Szentírás magáról azt, hogy emberi személyek állnak ott e könyvek mögött, de a végső eredője, mindannak, amit olvasunk, Isten. Isten az ő szent lelke által felügyelte minden időben a szent írásnak, a szent iratoknak a keletkezését. És ezzel tulajdonképpen Isten nem csak eredője lett az ő önkijelentésének, hanem ellenőre is. Ellenőre is. Nem engedte, hogy akármi leírattassék. Mivel Isten a szerzője a szentíratoknak, aki emberi eszközök által adta a kijelentését, az önkijelentését, szóval mivel Isten a szerzője a szentíratoknak, ezért azokat tévedhetetlennek tartjuk. Mert Istenről azt mondja a Szentírás, hogy ő nem változik. És azért nem változik, mert nincsen benne tévedés. Nem szorul soha arra, hogy korrigáljon, mert ő soha nem téved. Így a Szentírás is, mivel Isten lehelte azt ki, tévedhetetlen. Amikor tehát ezt a szót használjuk, hogy ige, akkor fontos, hogy lássuk azt, hogy Isten sokféle módon jelentette ki magát, ami számunkra, leleplezte magát előttünk, megnyilatkozott előttünk, hogy legyen róla egy tiszta képünk, egy olyan kép, amit ezzel az emberi értelemmel meg tudunk még ragadni, és föl tudunk dolgozni. A legtökéletesebben ezt Isten Jézus Krisztusban tette meg, ő lett a testélet, a megtestesült ige, és speciálisan megtette ezt a sok ezer éven át keletkező szent írás által. Testvérek, ha azt mondjuk, hogy a keresztény életnek fontos és nélkülözhetetlen eleme az ige, és az igével való foglalatoskodás, és ha már értjük, hogy az ige most kézzelfoghatóan a Biblia, amely elvezet bennünket a testélet igéhez, Jézus Krisztushoz, akkor szólanunk kell arról, hogy mi az ige helye és értéke az életünkbe. Mert mégiscsak furcsa az, hogyha egy magát kereszténynek gondoló ember életében az ige, Jézus Krisztus nem foglal el központi helyet. Hát egy-két olyan statisztikát hatozzak ide a testvérek elé, nem fog sokáig tartani, ami az elgondolkoztatásunkat szolgálja. Időnként megkörnyékez bennünket az a gondolat, hogy hát ez a vasárnapi Isten tisztelet kicsit hosszú, lehetne rövidebb is. Ha vasárnap egy órát, amiben az ige hirdetés nem egy óra, csak egy fél, vagy egy kicsit több, szóval ha vasárnap egy órát oda szánunk az igére, az Isten tiszteletre, testvérek, az, ami vasárnapunknak, a 24 órás vasárnapnak a 4,2%-a csupán. A 100-hoz viszonyítottan 4,2%. Ha egy órát oda szánunk. Nem tudom, hogy amikor azt mondjuk, hogy valamire oda akarunk figyelni, vagy valamivel foglalatoskodunk, azt tudják a testvérek, hogy ez azt jelenti általában, hogy 100%-ig ott vagyunk, oda koncentrálunk. Állítólag mi férfiak csak egy dologra tudunk így koncentrálni, 100%-osan, a nők többre is. Isten igéjére épül föl a mi keresztény életünk, és akkor, amikor vasárnap ide eljövünk, amikor azt mondjuk, hogy hú, most nagyot vállalok, mert fölkelek, eljövök, meghallgatom, hazamegyek, akkor összesen a napunkba odaadtunk 5%-ot. Az Isten dolgára. Mást mondok, ha egy nap 15 percet odaszállunk erre, 15 percet. Nem tudom, ki mennyit szokott erre az ügyre szentelni a napjából, akkor ez azt jelenti, hogy a napunknak egyetlen 1%-át szántuk oda arra, hogy Isten dolgával foglalkozzunk. 1%-át. Csak hogy a kontraszt nagyobb legyen, jelzem azt, hogy Magyarországon a napi tévézés átlaga, a napi tévézés átlaga 5 óra feletti idő. Ez egy átlag. Magyarországon egy személy egy nap átlagban 5 óra hosszát ül a televízió előtt. Mivel ez átlag, ezért vannak, akik kevesebbet, és vannak, akik jóval többet. Testvérek, olyan jó lenne egy kicsit átgondolni ezen a mai vasárnapon azt, hogyha az ige, Isten önkijelentése, megnyilvánulása önmagáról, a mindenható Istennek bemutatkozása, ha az ige a mi életünknek az alapja, mert ezt valljuk, mi azt mondjuk, keresztény emberek vagyunk, akkor ez az ige milyen helyet és milyen értéket képvisel a mi életünkben. Nincs keresztény élet ige nélkül. Nincs keresztény élet. Vegyük nagyon komolyan, ne áltassuk magunkat. Az Isten hit nem független eleme az életünknek. Sokan azt mondják, hiszek Istenben, de úgy mondják ezt, hogy soha semennyi időt nem töltöttek azzal, és nem töltenek azzal, hogy Istennel foglalkozzanak. Testvérek, a hit nem egy független eleme a mi életünknek, hogy azt mondjuk, hiszek Istenbe, az jó van. Legyen mindenki boldog. A keresztény élet ige központú élet. Ez azt is jelenti, hogy az igével foglalkozunk. És aki nem foglalkozik az igével, azaz nem foglalkozik Isten önkijelentésével, az nem tud semmit Istenről. Mert egyébként Isten el van rejtve előlünk. Aki filmekből akarja megtudni, hogy kicsoda Isten, aki fölállít magának egy rendszert a gondolatai között, hogy kicsoda Isten, az semmit nem tud az Istenről. Az Istenről annyit tudunk, amennyit ő magáról kijelentett. És ez a kijelentés speciálisan a Szentírásban áll most rendelkezésünkre. Akik nem tudják, hogy kiben hisznek, akik nem tudják, hogy mit hisznek, azok valójában nem keresztény hitűek. Talán a világon a keresztény vallás van a legnagyobb krízisben, mert a keresztény vallás tagjai azok, akiknek a leginkább nincs fogalmuk arról, hogy az általuk tisztelt, idézőjelbe teszem, Isten kicsoda. A keresztények tanítják a legtöbb zöldséget és hazugságot a saját Istenükről. Nincs még egy ilyen vallás a világon, amelyik azt tanítja az Istenéről, hogy hát tulajdonképpen nincs is, nem is olyan, mint ahogyan Isten önmagáról kijelentést tesz. Testvérek, az igének a helye és az értéke az életünkben, ez egy központi kérdése a mi keresztény életünknek. Harmadsorra és végül az ige hirdetésről beszélnék, ennek fontosságáról és lényegéről. Hiszen azt olvastuk itt, a teljes írás Istentől ihletett. Megkérdezheti valaki, hogy miért hirdetünk igét? Miért nem tartunk egészen egyszerűen csak felolvasást? Azt kell, hogy mondjuk, hogy a legtökéletesebb ige hirdetés az minden időben az, hogyha Isten igéjét felolvassuk. Az eredetit. Felolvassuk. Ez a legtökéletesebb ige hirdetés, Isten kijelentése önmagáról. Miért hirdetjük tehát ezt? Azaz, ebbe azt értem, miért magyarázzuk. Most miért nem csinálom azt, hogy csak olvasom, a testvérek meg hallgatják. Miért fűzünk ehhez szavakat? Azért, testvérek, mert erre parancsunk van. Nagyon fontos, hogy ezt is megértsük. Jézus Krisztus mennybe menetele előtt, a feltámadása után azt mondja tanítványainak, Márk evangéliumának 16. fejezetében, a 15. versben olvassuk ezt, elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. És ez nyilván nem pusztán annyit jelentett, már a kezdeti időben sem, hogy a tanítványok kiálltak ószövetségi tekercsekkel, és felolvasták azt, különböző helyeken, hanem azt jelentette, hogy elmondták azt, amit Isten ővelük közölt és megértetett. A Biblia, amit hirdetünk, a Szentírás, a kijelentés, az egyetlen hiteles könyv, testvérek, ami származásunkról, de egyben a mi jövőnkről is. A Szentírás Isten kijelentése felöleli ugyanis az egész történelmet. Felöleli az egész történelmet. Megmagyarázza, hogy honnan jövünk, kik vagyunk, a múltunkat felöleli a Szentírás, és elvezet a jelenen keresztül a jövőbe. Azt is elmondja nekünk, hogy mi lesz az emberi történelemnek a sorsa. Hova fognak jutni a dolgok? Felöleli a mi egész történetünket itt a Földön. ennek a könyvnek, ennek a kijelentésnek a fókuszában Jézus Krisztus áll. Minden részlete ennek a könyvnek tulajdonképpen előremutatás és visszautalás sorozat. Minden előremutatás és visszautalás Jézusra mutat. Mert ahogy már láttuk is, Jézus a testé lett ige. Ő a fókusz, a legtökéletesebb. Az ige hirdetés attól lesz ige hirdetéssé, hogy Isten lelkének vezetése alatt az ige hirdető ismerteti az igét, és magyarázza azt. Félreértés ne essék, az ige hirdetés nem attól lesz ige hirdetés, hogy valaki palástot vesz magára, vagy föláll egy emelvényre, és hallgatják emberek. Ettől még az ige hirdetés nem lesz ige hirdetéssé, hiszen azt mondtuk, hogy az ige hirdetés Istennek az önkijelentése. Van lezárt része, és van nyitott része. Ahogy Isten megnyílik most előttünk, akik őt nem ismerjük. Az ige hirdetés tehát attól lesz ige hirdetéssé, hogy Isten lelke vezeti az ige hirdetőt, és az ige hirdető magáról, az igéről beszél és szól. Azt magyarázza. Ezért minden ige hirdetésnek valójában Jézus Krisztusra kell mutatnia. És az ige hirdetésnek Jézus Krisztus áll a fókuszában. Testvérek, nekünk erre van szükségünk, hogy megtudjuk, hogy kicsoda Isten. És szeretném, hogyha megértenénk mindannyian azt, testvérek, hogy az ige hirdetés fókuszában nem az ember áll. Nem az ember áll. Hadd mondjam azt nektek, hogy nagyon sokan szeretik a sztorizgatós ige hirdetéseket. Hát, nekem van, aki megmondta őszintén, mint egy hibámul is fölróva, hogy én nem ez a típus vagyok. Magyarán én nem abból, nem úgy tartom az Isten tiszteleteket, hogy egyik történetet fűzöm a másikba, hogy mi történt Julcsival, Pistivel, Marival, és hogy ebből mi mire következtethetünk. Ez a sztorizgatós ige hirdetés, amit jó hallani, mert érdekes híreket vehet belőle az ember, tanulságos kis történeteket vehetünk sokszor belőle. No, nem azt mondom, hogy nincsen egy sztorinak, egy történetnek helye az ige hirdetésben, de sokszor a sok sztori között elvész az, amiről nekünk igazából tudnunk kellene, és amit egy ige hirdetőnek meg hirdetni kellene, Jézus Krisztus személye. Testvérek, az ige hirdetés, amit ide jöttök hallgatni, nem belőletek indul ki, és nem belőlem, és abban a legszorosabb értelemben nem is rólatok szól, és nem is rólam szól, mert nem erre van szükség. Nem erre van szükségetek. Nem arra van szükségetek, meg tudja, hogy én ki vagyok. Nem jönnétek jövő vasárnap templomba. Nem arra van szükségem nekem, hogy én megtudjam, hogy ti kik vagytok. Ne értsétek félre, ez nem azt jelenti, hogy nem érdekel az, hogy kik vagyunk. Ez nem azt jelenti, de az ige hirdetés az nem ez. Az ige hirdetés középpontjában Jézus Krisztus áll, nem az ember. Nem az én betegségem, vagy egészségem, vagy a nyereségem, vagy veszteségem, nem ez áll az ige hirdetés középpontjában, mert az akkor nem ige hirdetés, akkor az ember hirdetés. Fizetett hirdetés, hiszen fizetést kapok én is. Akkor az a prédikáció csak ennyi lenne. Fizetett hirdetés az emberről, az emberi sorsról. Az ige hirdetés középpontjában Jézus Krisztus áll. Amíg ezt valaki nem ismeri föl, addig nem is lehet ige hirdető. De mi több, amíg valaki ezt nem várja, az tulajdonképpen csak annyit vár, hogy a prédikáció, az ige hirdetés legyen erkölcsoktatás. Hiszen sokan erre is vágynak. És ezt tévesztik össze az ige hirdetéssel. Mondják meg, mit kell csinálni. Nem ezt várjuk sokan. Mondják meg, mit kell csinálni. Kire kell szavazni, hány forintot kell fizetni, szabad-e ezt, szabad-e azt. Nagyon sokszor ennyit várunk az ige hirdetéstől. Ha ennyi lenne az ige hirdetés, testvérek, akkor az ige hirdetés csak moralizálás lenne. Vagy jó esetben erkölcs oktatás. De az ige hirdetés Krisztusról szól. És őról kell, hogy szóljon, mert az ő kijelentését szóljuk. Amikor felolvasuk az igét, mint lelkipásztorok, akkor Istennek a bemutatkozását olvassuk itt föl. Félrehúz egy függönyt, és azt mondja, ilyen vagyok. Ezután nem lehet arról beszélni, hogy én ki vagyok, ezután arról kell beszélni, hogy ki az Isten. És mit mond ő el nekünk magáról? Hiszem és vallom, testvérek, azt, hogy csak Isten és Jézus Krisztus igaz felismerése az, ami erkölcsöt szül. Az őt felismerő ember elkezdi tudni azt, hogy mit kell tennie. És fordítva ülünk a lovon, amikor ezt kérdezzük legelőször, hogy mit kell tenni. Először meg kell ismerni Istent a kijelentésből, az igéből. És amikor elkezdjük őt megismerni, akkor ez az ismeret és ez a felismerés egy új erkölcsöt szül a mi életünkbe. Az őt felismerő, a Jézus Krisztust megértő ember elkezdi tudni azt, hogy mit kell cselekedni és hogyan kell élnie. Mi van ebben a segítségére? Isten kijelentése. Isten kijelentése. Mert itt nagyon sok mindennel kapcsolatban kijelent is, hogy mit kell tennünk. De ezt csak akkor fogjuk tenni, ha megértjük, hogy ki áll mögötte. Egyébként csak törvényeskedni fogunk. Egyébként csak killódni fogunk egy életen keresztül, hogyha meg akarjuk csinálni. Akkor tudjuk megcsinálni, akkor lesz kedvesé a mi számunkra, tudjuk ki áll mögötte. És van még egy nagyon fontos dolog, amit az Isten ismerete a mi szívünkben elvégez, ez pedig a lelki ismeret. Amikor megismerjük Istent, megismerjük a kijelentést, akkor elkezd működni az emberben a lelki ismeret. Az igaz lelki ismeret, ami mögött Isten áll. És tudjátok, nagyon sok mindenre, amire addig az ember azt kérdezte, hogy lehet vagy nem lehet, a lelki ismeret belülről azt mondja, nem. Punktum. Nem kell többet kérdezni. Nem kell elmenni ide meg oda megkérdezni, hogy de lehet-e. Mert a lelki ismeretünket Isten használja arra, hogy irányítson általa azt a lelki ismeretet, amely az Isten ismerete révén lép működésbe. A világi lelkiismeret az nem így működik. A világi lelkiismeret megnézi, hogy a 10 emeletesből 9 emelet ezt csinálja, akkor csinálhatom én is. Nem? Ha mindenki azt mondja, hogy a homoszexualitás jó, akkor nem ellenkezek vele én is. Mindenki lógja ki a sorból. És az ember lelkiismerete deformálódik. Aki Isten igéjén tájékozódik, Isten személyétől az ő kijelentését veszi, meg megműködik a lelkiismeret, és azt mondja, hogy nem teheted meg. Nem teheted meg. Nem nézheted el, vagy nem mondhatod azt, hogy ez lényegtelen, periférikus kérdés. Mert az Isten nem teszi azt lényegtelen és periférikus kérdésé az életünkbe. Drága testvérek, azt mondja Pál apostol Timóteusnak, így olvastam, a teljes írás Istentől ihletett. Úgy szeretném, ha bibliás néppé formálódnánk itt Békásmegyeren. Sokszor mondtam és fogom mondani, mert az ige hirdetője vagyok, aki hiszek Isten kijelentésében, Jézus Krisztusban, a Szentírás hitelességében és tévedhetetlenségében, És ezért ti, akik azt mondjátok, hogy ti is ezt akarjátok hinni, kell, hogy bátorítsalak benneteket, hogy foglalkozzunk az igével. Legyünk bibliás emberekké. Hozzátok el, vegyétek elő, olvassátok velem együtt. Legyen drága kincsünké nap mint nap Istennek a kijelentése, hogy formálódjon a mi életünk, hogy irányíthassa általa a mi gondolatainkat, és ezáltal a mi cselekedeteinket is. És úgy szeretném, hogyha az ige hirdetés lényegét, fontosságát, szükségességét is megértenénk. Hogyha megértenénk azt is, hogy a mi Isten tiszteletünknek miért az ige hirdetés áll a fókuszában. Ha megbarátkoznánk azzal a gondolattal, hogy úgy van az jól, ha az ige hirdetés Istenről szól, mert minél többet tudok Istenről, annál jobban fogom tudni azt, amit cselekednem kell. Így bátorítalak most benneteket, és egyúttal emlékeztetlek is arra, hogy ebben az esztendőben is jeles évfordulónk van, ami egyházunkban hivatalosan a Heidelbergi KT és a második helvét hitvallás, az a két hitvallás, amit mi elfogadunk, magunkénak vallunk. És a második helvét hitvallás születésének 450. évfordulója az, amiről ebben az esztendőben megemlékezünk. Ajánlom figyelmetekbe, vegyétek elő ezt a hitvallást. A hitvallásnak első fejezete taglalja mindazt, amiről ma is szóltam közöttetek. Legyen ez a Szentírás mellett a mi tanulmányunká, gondolkozásunk alapjává, hitünk megerősítését eképpen szolgálja. Amen. Gyertek testvérek, fennállva a 301. dicséretünknek első 4 versét énekeljük, a 301. dicséretünk 4 versét, új világosság jelenék. De bocsánat, 309-es, a 301-esnek a dallamára fogjuk énekelni, tehát a 309. dicséretünk első 4 versét énekeljük, mennyei ige jelenél. Thank you. hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk, helyünket elfoglalva. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, aki könyörületes és kegyelmes voltál és vagy hozzánk, amikor kijelentést adtál magadról, sokszor, sokféleképpen, de legfőképpen a te fiad által, akiben tökéletesen láthatunk, értelmünkkel, szívünkkel, lelkünkkel gyönyörködhetünk te benned, a mindenható Istenben, és akire oda irányítják a mi figyelmünket a szent írások, és azok alapján az ige hirdetés. Könyörüljél meg rajtunk, hogy életünknek hadd váljon a benned való gyönyörködés a legfőbb részévé. És könyörüljél is meg rajtunk, hogy ne akarjunk mi máshonnan rólad és tőled ismeretet szerezni, várni, egyedül csak azon az úton és módon, ahogy te ezt kijelentetted, és számunkra elérhetővé tetted. Megvalljuk a te szent színed előtt, hogy nem ismerjük a te kijelentésedet, és ezáltal olyan sok dolgot gondolunk rólad, ami pusztán emberi, ami feltételezés, és aminek köze sincs ahhoz az igazsághoz, amely benned van, amely téged vesz körül. Köszönjük, hogy most emlékeztetsz és bátorítasz is bennünket arra, hogy sehonnan máshonnan nem meríthetünk rólad ismeretet, egyedül csak a te kijelentésedből. Tedd, Urunk, a mi szívünknek drága kincsévé az igét, az igével való foglalatoskodást, és könyörüljél is meg rajtunk, hogyha azt mondjuk hiszünk, akkor értsük, tudjuk és gyakoroljuk is mindazt, ami a hittel kapcsolatos. Így szenteld meg csendességeinket, így könyörüljél meg rajtunk, hogy Isten tiszteleteinke helyen lehessenek tőled jövőek, előtted való igaz megállások, és a benned való gyönyörködés minden időben. Kérünk, így hallgassál meg bennünket, és viselj rólunk gondot, igazgassad a mi lelkiismeretünket is, hogy ne cselekedjünk annak ellenére, amit te már megvilágosítottál előttünk, hanem ahogy Pál apostol is bátorítja fiatal testvérét, ha tudjuk fölvenni a hozzád való hűségért, akár a szenvedést is. Légy ebben nekünk segítségül, és támogass bennünket a hitben. Amen.